kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Frissültek az országgyűlés mandátum eloszlási adatai, még mindig nincs teljes és végleges eredménye a választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt 4 egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses. Most 2-vel kevesebb 136 mandátuma van a Tisza pártnak, 2-vel több 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői hellyel szerepel a Mi Hazánk. Emellett Zala megye 2-es Keszthely székhelyű körzetében újraszámlálás zajlott, és van még 3 olyan választókerület, ahol szoros az eredmény, és még változás jöhet. Az Európai Bizottság elnöke közölt, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg. Ursula von der Leyen szerint a prioritásokról, a legsürgetőbb feladatokról beszéltek, 3 főpontot jelölt meg, a jogállamiság helyreállítását, a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért. Utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött. A megbeszélésről Magyar Péter is beszámolt. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás eloldását, írta a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatának reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság tájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták, szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett források, bár egyelőre még türelmet kértek. Előzőleg már kiderült tehát, hogy 27 feltétel teljesítését várja el az Európai Bizottság. Drasztikus csökkenés figyelhető meg a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintjében. A napok száma a februári 91-hez képest 44-re csökkent. Ebből látható, hogy mindössze egy hónap leforgása alatt a felére esett Magyarország biztonsági tartaléka, amely egy ellátási válság idején biztosítaná az ország működését. Az adatokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség osztotta meg. A változás hátterében egyrészt a barátsági olajvezeték leállása áll, másrészt az iráni válság. Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott barátsági olajvezeték javítását, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A korábbi években megszokottak szerint megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A gazdálkodók június 9-ig nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén. A zökkenőmentes beadásban továbbra is számíthatnak a falugazdász tanácsadók és a szaktanácsadók segítségére. Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be szerbiai ellenzéki képviselők a kormány ellen, az erről szóló parlamenti ülést össze is hívta a házelnök. Az indoklás szerint a politikusok azért kezdeményezték a szavazást, mert állításuk szerint megalapozott a gyanú, hogy a kabinet egyes tagjai érintettek a belgrádi vezérkar épület helyén épülő hotel ügyében, a miniszterelnök pedig ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A januárban vártnál 2,1%-ponttal kisebb ütemben 3,1%-kal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutalap most ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4%-kal nőtt. Jelentős fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben, miután a Vereinigung kokpit munkabeszüntetéséhez a Eurowings pilótái is csatlakoztak, majd újabb sztrájkot jelentettek be a légiutas kísérők. A budapesti járatok közül is több mint 40-et töröltek, az utasok pedig akár 600 eurós kártérítése is jogosultak lehetnek. Lemondott tagságáról Gyulai Zsolt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségében. Ezzel az elnökségi tagok száma 2-re csökkent a Szújó Zoltán vezette szövetségben, a testület határozatképtelenné vált és tisztújítást kell tartani. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néha zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Gyere babám, súd el a gondodat, szeretem a pillantásodat. Ez a dal még meg se volt, de téged már akkor a szívembe zártalak.
Újra írom én veled az életem, ha nem vagy itt, valahogy átvészelem. Nyugi, átvészelem.
Álmaimban láttalak, éjjeleken át vártalak. Nem hagyom, hogy bántsanak, ami neked, az nekem is pár. Rászkultak a házfalak, az égiek is áldanak. Összeteszem a két kezem, hogy engem választottál. Mennyire legyek még?
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Csuszdáné Vasszil Erzsébet, dudabányai nyugalmazott gyémánt diplomás vezető óvónőt. Hát először is hogy gratuláljak Önnek a gyémánt diplomához, hiszen egy szép pillanat volt, gondolom, amikor kezébe fogtam azt a bizonyos diplomát.
Meghatottam.
Megható pillanat volt.
Igen, így lehet mondani, igen.
S volt is egy találkozójuk?
Igen, itt Miskolcon kaptam meg akkor a diplomát. Egy miskolci volt osztálytársammal, mert ugye szétszóródtunk. Szóval osztálytársaim közül azért hála Istennek sokan megértük ezt a szép időt, és hát köszönjük az Istennek, köszönjük, hogy még minket megtartott. Ez egy nagyon megható pillanat volt, és talán egy kicsit le is peregtek azok a események, ami úgy megmaradt a lelkem mélyén a munkálkodásom során. Nekem az nem munka volt. Szeretetteljes hivatás. Vezetőként és beosztottként én mindig a gyereket néztem. Nekem nem kellett, hogy mondjon valamit. Láttam a szemén, az arcán. egy kisgyereknek az édesanyja sokáig kórházba feküdt, azt minden nap ölbe vettem. És elmondtam a többieknek, hogy azért van ő többször az ölembe, mert neki nincs este puszi, neki nincs mese, az édesanyja nincs idehaza, kórházba van. És azok a pici gyerekek úgy megértették. Nekem volt az óvodámba járássérült, dankóros, és süketném a kislány, aki viszont ott megtanult beszélni. Nagyon-nagyon szerettem ezeket a gyerekeket, és ha láttam, hogy egy hangyánit is előbbre ment a dolog, akkor az nekem nagy öröm. Akkoriban még nem voltak sérült gyerekek a úgynevezett egészségesek között. Nem a szülő jött hozzám, én mentem a szülőhöz, hogy engedje közé, de hát így, de hát úgy, semmi baj. Én bevezettem a gyerekeket, hogy most ilyen gyerek fog jönni, kispajtás, de ha fogtok segíteni, mert nem tud Gabika egyedül felöltözni, el is fog esni sokszor, nem volt akkor még videóm. Ha elesett a kisfiú a kertbe, öten szaladtak felemelni. Öten veszekedtek, én a cipőjét, én a ruháját, én mindenre volt segítsége. A sügetném a kislány pedig mondtam, hogy fordítsátok magatok felé a fejét. Szájról tudott olvasni. Még egy szerencsénk volt. 2 évvel magasabb volt a kislánynak az IQ-ja. Nagyon gyors felfogású volt. Hát ugye mentem én Egerbe, meg a speciális iskolákba, Bárci Gusztávra, Pestre, hogy megfelelően tudjak segíteni. És a dankóros kisfiú ugyan nem beszélt, de egyszer azt vettem észre, hogy a bábokat megfogja és a tükörbe játszik vele. Tehát ez egy olyan tevékenység volt, ami nem általános. Most ezek a sérült gyerekek, hála Isten, jártak óvodába, majd bekerültek a speciális otthonba és iskolába. Ennek az volt a poénja, hogy nem a szerető családból egyből eltávolodva, hanem volt egy közbeső lépcső.
Egy átmenet.
Egy átmenet, egy a közösségnek a hatása, meg a nagyon-nagyon szép dolgok voltak ezek. Hát a többi is nagyon szép volt, de ezekre nagyon boldogan emlékszem.
Sőt, az ön óvodájában egy speciális pedagógiai módszer szerint foglalkoztak a gyerekekkel, ahogy a beszélgetésre készültünk, megemlítette, hogy még szomszédos városokból, településekről is ellátogattak önökhöz megnézni azt a módszert, ahogy önök foglalkoznak a gyerekekkel, és nem utolsó sorban egy nagyon jó óvónői gárda is volt. Egymásért mindenre képesek voltak, azért, hogy segítsék egymást.
Ez biztos. Olyan büszke vagyok az én dolgozóimra, az óvónőkre, a dajkanénikre, a főzőnénikre. Olyan egy hatalmas, szeretetteljes csapat voltunk, mert hiába van a kapitány, ha nincs megfelelő legénység, azt a szeretett hajót nem tudja elkormányozni a boldogság szigetére. Én mindegyiket, minden egyes dolgozómat maximálisan nagyra tartottam, és együtt húztunk. Nem mondtak nemet. Mindig azt mondták, hogy de jó, kitaláltam valamit, vagy ők találtak ki valamit, de jó, már tették a dolgukat, szóval ott olyan összedolgozás volt. Hát az ugye szakmában, az óvodai nevelésből is jött nekünk egy riporter úr megnézni minket. Igen, egy kicsit erre büszke is vagyok. Hát ez már nagyon régen volt.
Sok oldalúságát pedig már többször bizonyítottuk a Szent István Rádió hullámhosszain. Beszéltünk már könyveiről, verseiről, ám novelláiról. Most szeretnénk beszélni legalábbis egy kérdés erejéig. Még novellákat is írt? De ezek
igen.
Hogyan jöttek az ön személyes életében?
Igen, hát részint, ugye ismerősök élete is inspirált arra engem, hogy bizonyos történeteket megírjak. Az első 2, igen, igaz eseményeken, történeteken alapul, ám a harmadik, az az egyik nagyon kedvencem, az pedig így a kis fejemből pattant ki, Vince Falfi történet. Amikor egy kis gerincet leírtam egy éjszaka, általában úgy szoktam, akkor az olyan kis rövidke, kedves, mindikor megszületik egy kisgyerek, de amikor kezdtem átírni az egészet, olyan aranyosan kikerekedett, bocsánatot kérek, de nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett magam elolvasni, hogy milyen jó lett az eleje meg a vége. Hát vannak ilyenek, ilyen Istentől kapott talentum, amit az ember vagy hasznosít, vagy nem. Hát én most megpróbáltam hasznosítani.
És a novelláival mi a célja? Mit szeretne kiírni magából? Mit szeretne megírni az olvasóknak?
Vannak még a társajomba, és van egy aranyos barátnőm, ő Szabó Józsefné. Együtt jártunk iskolába, mindig inspirál, majdnem azt mondom, hogy lögdösi a lábam, hogy írjál, és írjál, és írjál, és legyen neked egy novellás kis összegyűjtés, hát ha nem könyv, de füzetke. Hát lehet, hogy szót fogadok neki, mert ő nagyon sok esetben inspirált engem, akár a versekre, akár a könyvek írásánál. Komolyan mondom, hogy talán ha ő nem ostoroz engem annyira, akkor azok talán nem is születtek volna meg ilyen módon. Úgyhogy most is köszönöm neked, Potyikám, drága kis barátnőm.
Mi pedig köszönjük szépen önnek a verseket és a könyveket, hiszen ha a Szent István Rádió hallgatói hallották azokat a bizonyos riportokat, akkor tudják, hogy miről beszélünk. Ha viszont arról a beszélgetésről lemaradtak, hát ne csüggedjenek, mert most jó hírrel szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, ugyanis beszélgetésünk folytatásában meghallgatunk öntől jó néhány verset. Ha tematizálnánk ezeket a verseket, akkor most elsőként a hazája szeretetéről szóló költeményeit gyűjtöttük egy csokorban.
Igen, igen.
Mi inspirálta ezeket a verseket? A mélységes, mély hazaszeretete?
Nagyon érzékeny lelkületű vagyok. Könnyen sírok. Ha én látok, vagy hallok valami olyan kiemelkedő, vagy mély érzelemmel megtöltött bármit, én nagyon el tudok érzékenyülni. Történt egyszer, hogy Budapestről jöttem hazafelé busszal, és ott Szilvásvárad után nem tudom melyik településnek a végén volt egy nagy domb, vagy hát nem hegy, de egy nagy domb. A tetején volt egy zászló. Olyan kicsit megtépett, és ott, ahogy én azt megnéztem, azon nyomba elő kellett venni a tollamat, volt nálam egy füzet, és a buszon már, ahogy a buszon lehet írni, ami gondolatok jöttek, én azt lerögzítettem. És ez így hangzik. Magyar zászló. Magyar zászlót lenged béctetőn a szél. Egyedül a szirten. De ő soha se fél. Foszlányait tépi. Színét alig látni. De magyar színe lobogva hirdeti, aki rá felpillant, megsúgja azt neki. Nagyok voltunk, nagyok. Széltébe hosszába húzódtak a honi határok. A mi drága földünk oly sok csodát termett a dolgos magyar népnek és az itt élő népeknek. A dolgos emberek és a nagy szellemek nagyokat alkottak, világra szólókat. Barátságba voltunk az itt élő népekkel, együtt harcoltunk a külső ellenséggel. Ám mindez mind hiába, okokat keresve, ám néha az se kellett, a mi igazságunk szétfoszlott, elveszett. S a gazság lett az ellen. Túl nagy volt a magyar, ember és országa. Hát csonkolták rendesen, csonka lett hazája. Senki meg nem mondja, csak Isten a tudója, miért aprították kicsire, apróra. De ott fenn, a bérztetőn, a mi zászlónk lobog, a magyar emberekért és hazánkért harsog. Magyarok, ne féljetek, ha tépked is az élet, erőtök a hitben, bátorság a szívben, együtt megmaradunk a földkerekségen. Amikor az én kedves nővérem elsős volt, nagyon régen volt, ő mondott egy aranyos kis verset egy március 15-én, ami most itt elhangzik, az egy ide átmentett négysoros vers, de én kipótoltam, tehát nem elloptam, meg is mondom, az első négy soros verset a nővérem szavalta, nem tudom honnan. Magyar zászló. Háromszínű magyar zászló, de szép. Talán bizony az angyalok festették. Napsugaras tavaszi szél lengeti, tudom, hogy a jóisten is szereti. Felmegyek a jóistenhez, megkérem, fess át a szivárványt is az égen. Ragyogjon fenn a magyarok zászlaja. Nemzetünknek sose legyen bánata. Legyen büszke a magyar nép, mint régen, sok munkával, becsülettel, hitében. Békességbe éljen minden nemzettel, legyen mindig barátságban Istennel. És jön egy másik, 1848. március 15 emlékére. Fényesen ragyog minden magyar egén március 15 ezen a földtekén. Viharként zúgott a forradalom szele, szabadságért küzdött Európa népe. A szabadság óhaja testet öltött végre, népeknek, nemzetnek folyt érte a vére. Hangja lett magyarnak, egy szólamként zengett, esküszünk, esküszünk, forradalommá lett. Pesten át és Budán hömpölygött a tömeg, szabadságát vívta magyar nemzetünknek. Igazság, szabadság, zászlótok betűje, idő múltával se fakult meg a fénye. Becsület, tisztesség és hazaszeretetetek harcotok során áldozatul esett. Dicső volt harcotok az igazságunkért, a magyar nemzetnek megmaradásáért. Nagy nevű hőseink és ti névtelenek, ma is büszkén őrzöm minden tetteteket. Arany nagybetűvel íródott az égre március 15, történelmünk éke. E hősi nap emléke megmarad örökre, mert ez a dicső múlt itt él a szívünkbe. A következő kis vers annyi hősüt emlegetünk, 48, első világháború, második világháború, 56, és még milyen események voltak, amelyek vért kívántak, hősi vért. Ezért én a következőt írtam meg. Emlékezés a hősökre. Köszönöm Istennek, hogy magyarnak születtem. Édes magyar szóra ébredtem, feküdtem. A mi szép országunk az évezredek alatt oly sokat szenvedett gyötrő kínok alatt. Hitszegők, tatárok, török, német hadak támadták hazánkat, hogy leigázzanak. Az évszázadok alatt jött mindenféle ellen. A bátor magyar virtus győzött velük szemben. Harcoltak keményen, karddal vagy tollal. Vállalták a veszélyt, s a halált is, ha kellett. Hitet, tisztességet, életet mentettek, mert hősökké lettek, kik bátran küzdöttek. Királyok, vitézek, egyszerű pór népek a magyar hazáért ontották vérüket. Oly sok hőst adtak az anyák e hazának. Könnyeikkel írták meg nekünk utódoknak fiaik tetteit, mik sziklába vésettek. El nem halványulva őrzi hőseinket. Meghajtjuk fejünket hősök előttetek. A jó Isten áldja lángoló lelketek.
Összeköt, mint testünket a vég, ami bármelyre is járunk, minden úton elkísér. Ha te is érzed, kérlek, gondolj néha rám, és többé nem választ el semmilyen, nem szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk, s a bánatunk. Egymásért élünk, s ha kell, megtaláld a hazád. Fújhat bármerről a szél, fontos vagy nekünk, mert a holnapban csak együtt létezhetünk.
abban csak együtt, együtt létezhetünk.
Hazánk szempontjából a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezünk. Természetesen emellett a téma mellett se tudott úgy elmenni, hogy ne vetette volna papírra gondolatait. A következő versének ez a címe, hogy a Trianon?
Trianon, igen. El kell, hogy mondjam, hogy amikor én iskolába jártam, se általános iskolai történelemkönyvbe, se középiskolába, Trianonról egy szó nem volt. Majd mikor 56 után visszamentünk a suliba, egyetlen egy tanárbácsi, aki a szlovákiai magyar részről származott, nagy csendben megemlítette nekünk, hogy lányok, kérem, ti még ezt nem tudjátok, de voltunk mi nagyok. És némi ismertetőt adott, hát majdnem könnyekkel átitatva. És ez már nagyon régen volt, ugye 56, de engem ez mindig ugye a lelkem mélyén mozgatott. Majd az elmúlt évek során egy éjszaka szintén felmerült bennem ez az érzés. Ezt írtam. Trianon. Magyar vagy? Ha igen, merj magyarnak lenni. Bátran mond szózatod. Merj himnuszt énekelni. Kis hazád magyarhon, légy büszke magyarja. De ne feledd Trianont, mely szétdarabolta. Vagdosták a testét, ezer sebből vérzett. Szenvedések tengerébe taszították néped. Milliók jajongtak, kik hazát vesztettek. Milliók szenvedtek, mert hazátlanok lettek. Minden módon törték a magyarság hitét. Szavuk nem lehetett, mert kínozták, üldözték. Mégis a magyar szív túl határokon csendbe tovább dobog. Sok megpróbáltatáson, egyre erősebben, hangosabban dobog. Kis magyar zászlóik kabát zsebbe lobog. Mert van és él, túl a csonka hazán. Élnek a magyarok délen s a Hargitán, hol égik érnek azok a vén fenyők, melyek daccal bírták szélvészt, havat, esőt. Állnak és figyelnek. Ránk, rátok magyarokra, felmerjük-e írni ősi zászlóinkra, a magyarok még élnek túl a határokon. Piros-fehér-zöld zászlaik magasan lobogjon. Ha nincsenek határok, fogjunk újra össze. István nagykirályunk a bölcsességet kéne. Nem lehet a magyar ellensége. Mátyás nagykirályunk az igazságot kéne. Nagy lehet nemzetünk, ha tárul szívünk, lelkünk, együtt magyarhonért, s nagyjá lesz nemzetünk.
Köszönöm szépen önnek ezeket a verseket. Természetesen az édesanyák szeretetéről oly sok vers született már, de akinek van és volt drága jó édesanyja, azt különösen megérintik majd azok a sorok, amelyeket ön most itt ismertet velünk, hiszen ön is írt. Gondolom több verset, de egy verset biztosan az édesanyjáról.
Így van. Édesanyámhoz, édesanyámról nagyon sok versem született. Az elmúlt időkben, sajnos ő már nem él köztünk, visszaemlékeztem azokra a napokra, amikor még ő köztünk volt, és kicsik voltunk, és sokat dolgozott. A címe a versemnek az, hogy Anyám keze. Egy reggel én jó anyám lisztet szitált a sütő tekenőbe. Kovászt, vizet és tört krumplit tett a liszt közepébe. Gyúrta, dagasztotta, meg is fáradt vele, még simára gyúrta az áldásos két keze. Jó nagy adag tészta a kenyérnek való, ki is telt belőle két nagy és egy kis cipó. Szép gömbölydedre formálta két keze. Így került tészta szakajtós kendőbe. Meg is kelt, mint három. Magasodott szépen. Mi gyerekek vittük a helyi pékségbe. Hosszú nyelű lapát a pékek lapátja. Ezzel vetették be a kemence torkába. Idő múltával újabb helyre került, vízzel is megkenték, s a kenyér pirosra sült. Mi gyerekek mentünk érte a pékségbe. Illatos, ropogós a családunk kenyere. Bizony a kezünkbe frissen kínálkozott, így a mi éhségünk egyre fokozódott. Meg is törtük a kenyér piros héját, fölséges, ropogós, de ettük a tésztáját. Hazatérve, ami jó anyánk látta, kenyeret, kis cipót az egérke megrágta, de sose haragudott, nem is szidott érte, hogy bizony híja van a két kenyérkének. Kíséri éltemet a kenyér bele héja. Soha se felejtem, milyen volt illata. De még mit varázsolt a jó anyám keze, hogy hiányt ne érezzen a három gyermeke. Ültetni sietett kertbe és mezőbe, harmadolva lett a munkája termése. Ónodról malackát cipelt zsákba, hátán. Így lett nekünk sok jó, disznó ölés után. Varrógépen ruhát vart nekünk éjjelente. Az öreg varrógépe altatónkat zengte. Mi mindent megtett és előtt teremtett. Honnan volt ereje? Csak Isten segített. Hosszú évekig állta a gondok sokaságát, de soha se hagyta el panaszszó a száját. Apánk pedig a távol Odesszába hadifogoly volt az idegen országban. 3 és még fél év, hogy is bírt a szegény? Vele volt egy kis kép, mely táplált benne reményt, hogy egyszer majd mégis hazajöhet talán, hiszen idehaza várja őt a család. Mit lehetett tenni? Kértük a szűzanyát, segítse őt haza, legyen újra apánk. Ő is imádkozott, nem is tehetett mást. Imáink messze szállt, és ő hazatalált. Az ott eltöltött évek, a bánat, szenvedések vele voltak mindig, mélyen a lelkében. Alig beszélt róla. Amit ott szenvedett, ne kelljen átélni az ott töltött éveket. Nyoma maradt benne az ott eltöltött éveknek, és keveset élhetett. Csak 61 évet. Jó anyánk nem pihent, még éjjel is volt dolga. Talán nem is aludt. Talán nem is volt álma. Egyszerű jó anya, de bölcs volt és okos. Nőttek a gyerekek, és csak jóra tanított. Ma is hallom az ő bölcs útravalóját. Légy kedves és szerény, ne bánts meg másokat. Segíts, ha segíthetsz. Ne várj érte semmit. A jó tetteidet a sors megköszöni. Legyen szíved tiszta, adjál szeretetet. Odafönt majd tudják, s visszaadják neked.
A jó édesanyákat pedig a jó nagymamáknak köszönhetjük, hiszen ők nevelik nekünk a drága jó édesanyákat, akiknek pedig van és volt drága jó nagymamája, hát azok egészen biztos vagyok benne, hogy el fognak érzékenyülni a most hallható vers kapcsán. Mert hogy talán vezető óvónőként nem meglepő, hogy a nagymamákról is írt verset.
Nagymamának. Tanítottál lépni, járni, labdáztunk az udvaron. Ha elestem, megpuszíltál, s már el is tűnt a fájdalom. Főztél, mostál vagy sütöttél, értem jöttél loviba. Együtt mentünk vásárolni, a boltba meg a piacra. És te mindig vidám voltál. Haragudni sose tudtál. Gond nem ült az arcodon. Hogy csináltad? Nem tudom. Este mindig mesét mondtál, mellém ültél csendesen. Simogattál, dúdolgattál, még nem ült álom szememen. Ha megnövök, nagyi leszek. Lesz néhány kis unokám, megígérem, olyan leszek, mint te voltál, nagymamám.
Köszönjük szépen önnek ezt a verset is.
Hát most én is elérzékenyültem egy kicsit, elnézést, de a nagymamákat mindig külön gonddal és szeretettel vettem körül, úgyis, mint egy óvónéni, úgyis, mint anyuka, majd úgyis, mint nagymama. Egyébként mindig nagyon szívesen beszélgettem az idősekkel. Majd az egyik novellám talán ezt vissza is fogja adni. Valahogy azt éreztem, hogy a fiatalság az utóbbi időben az idősekkel nem nagyon kommunikálnak. Meg van egy vicc, ugye, hogy Mit mondtál, fiam? Ó, mama, hosszú. Tehát nem ismétlik el. Nincs rá idő. Mindenki rohan. Mindenki szalad. Pedig néha nem kell ajándék. Csak egy jó szó, hogy meghallgassák. Ha századszor mondja, akkor is érdeklődve kell oda nézni rá, megsimogatni a vállát. De szépet mondtál, Nagyi. És már öröm elborítja mamának az egész lelkét.
És addig kell mondani, amíg lehet mondani, amíg él. Addig kell kifejeznünk a szeretetünk minden egyes szeretet cseppjét, hiszen, mint ahogy a sláger is mondja, csókold meg elfáradt homlokát, nem a sírjára kelnél ki száz virág. Tehát valóban addig kell adnunk a szeretetet, amíg adhatjuk.
Én örülök, hogy elmondhattam, és nem tudom, a fiatalságból valaki meg fogja ezt hallgatni, ezt az én mondandómat, de ha csak egy-két embert megérint, akkor már nem mondtam el hiába.
Édes anyának a haja fehér, mint a hó, oly hajlott, oly megtört, oly szent, oly önfeláldozó. A legjobb falatot a szájától vonta meg, nőttek a gyerekek, de ők közben megöregedett. Egy őszhajú asszony, a kabátkán csupa folt, mert egyetlen kincse a fiam mosolygása volt. Ó, Mikuldus és árva vagy nélküle, mert őt pótolni nem tudja sem. Ezt a jó szívű őszhajú asszony, az egyetlen édes csókold meg elfáradt homlokát, nem a sírjára kelnél ki száz virág. Addig gondozzad, ápoljad, ó fiad, az egyetlen.
A szeretet ikertestvére és csúcspontja a szerelem. Természetesen erről a lelki kötődésről is írt ön verseket. Legyen olyan kedves, most néhányat olvasson fel ezek közül is.
Ennek az a címe, hogy első szerelem. Csitt. Nesz se hallik. Lenéz kíváncsi a kandihold. Két szerelmes szív oly hevesen dobog, hallják az fenn a fényes csillagok. Egy fiús, egy lány, egymást átölelve, egymáshoz simulva, árad belőlük a boldogság. Ajkukon a gyönyör, szemükben a könny. Így csókolják át az egész éjszakát. Van egy régebbi is. Szerelem. Szeretve szeretni az maga a csoda. Lelkeddel, szíveddel együtt dobbannia. Gondolatot tele az ő mosolyával, szemének színével, kicsi kacajával. Betölti a kedves szívedet, lelkedet. Jó mellette ülni, jó, ha fogja kezed. Simogató keze simítja a hajad, forró csókjaival elárasztja ajkad. Ne rohanj, ne siess, várj csak ki a végét. Őrizd a kedvesed, a szerelem ízét. Őrizd, mint titkot, másra nem tartozik. Az igazi szerelem a szívbe találkozik.
Ha már szeretet, akkor mi keresztény emberek a legjobban a jó Istent szeretjük. Neki tartozunk hálával, köszönettel, az egész életünkért. Természetesen hithű keresztény emberként ön is írt verseket a jó Istenhez és a jó Istenről. Tulajdonképpen a hitének állít ezekkel a versekkel emléket.
Megerősítést gondoltam én utólag, mert amikor én nekem jönnek a gondolatok, akkor azok úgy jönnek. De mikor úgy elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit ilyen lelkem szívem megerősítését találtam benne. Az egyik kis versikém, szösszenetem, így hangzik. Hit és szeretet. Jó lenne, ha győzne. A hit, remény, szeretet. Jézus tanítása az ördögi felett. Isten hited békét, szeretetet adhat. Mosolyt, vigasztalást adjál embertársaidnak. Ez egy ilyen kis, de talán mégis mond valamit, ha rövid akkor is. Egy másik kis szösszenetem így hangzik, az én hitem. Istennel beszélem meg lelkem kínjait. Ő segít nekem, az igaz Isten hit. Imám meghallgatja, fohászom rátalál. Ő meg én rám mindig, ha szükségem van rá.
Bizony, ez a fajta betegség, világjárvány jelen volt és hatással volt minden ember életére. És sokakat meg is ihletett bizony a kialakult helyzet, többek között önt is. Természetesen ebben a versében is kapcsolódik és kötődik a jó Istenhez.
Mindenképpen elgondolkodott az ember ezen a nagyon nehéz világjárványon, és nekem is jöttek ehhez kapcsolódó gondolatai. A vers címe Küzdelem és győzelem. Emlékszel? Vágytad a csendet, mely oly csodás, mikor hallott szíved dobbanását, felidézve rég volt álmaid. Most csend van, ám másféle ez a csend, ijesztően nyugtalanít. Mi történt itt? Elszabadult a láthatatlan, az alattomos, az ismeretlen vírus, mely mindenfelé eljut. Halálos táncot jár, a földet elárasztja, sok ember életét magával ragadja. De orvosok, nővérek, jó szándékú emberek állják el az útját e pokoli erőnek. Amit ők megtesznek, ember feletti tett. Más lett most az élet, nincsenek ünnepek, utcán és tereken nem járhatnak emberek. Maradj te is otthon, ez védelmedre szolgál. Bármilyen nehéz is, tarts be minden szabályt. Ugye tudod ki vagy? Te vagy a rabmadár. Kalitkába zárva, nem is mint hiába, a vírus még dirigál, a pokoli koronás. De ember, küzdj és bízva bízzál, hát segítségtek egymást, kell az összefogás, együtt majd legyőzzük ezt a rút koronást. Most még nincs kacaj, nevetés, vidámság, de küzdj, és mindig bizakodjál. Nem vagyunk egyedül, az ég is majd kiderül, mert van bennünk erő, gyógyító szeretet, az Istennel mi győzünk a rossz és gonosz felett. Nem eladó a remény, mert sokan vannak a tettek mezején, de kell a segítséged, türelem és remény. Hinned kell, nem leszel rabmadár, kalitkád ajtaján kinyílik majd a zár. Lesz újra nevetés, kacaj és vidámság, mert együtt legyőzzük a vírust, a koronást.
Ismételten köszönöm szépen önnek a verseket. Remélhetőleg az elmúlt percekben sikerült bebizonyítanunk, hogy sokoldalú költő, sokoldalú író ön valóban az élet szinte minden területéről írt verseket. Ahogy éli az életét, megikletik önt a pillanatok, az élethelyzetek, és úgy érzi, hogy papírra kell vetnie a gondolatait?
Igen. Sokszor elég egy pillanat. látok egy virágot, vagy egy madarat, amit én nagyon szeretek, vagy két embert, aki olyan szeretetteljesen fogja egymás kezét. Ezek olyan szép pillanatok, és ezeket szeretem megénekelni, és nem a durvaságot. Sajnos nem jó felé haladunk. Úgy érzem, hogy meghal a lélek. Mindent felülír a pénz. Pedig második világháború után nagyon nehéz volt az élet, de volt szeretet. És az emberek annyira tudták segíteni egymást, nem volt hiányérzetünk. Mai gyerek nem hiszi. Nem volt hiányérzetünk. A szomszédnéni ránézett a gyerekekre, ránk is, ha anyánk elment kapálni, megkent néhány kenyeret. Aki ott volt, az mindenki kapott egy jó lekváros kenyeret. Vagy elővette drága tante nénink a hegedűt, és elbolondított minket. Ültünk, nem rohangáltunk, élveztük a muzsika hangját. De nem tudom, hogy mit játszott, csak maga a tény. Ott a szomszédban mellettünk a gangon. Hát ezek olyan nagyon szép pillanatok. Hát az összefogásnak régen rengeteg momentuma volt. Az együtt kukoricatörés, az együtt fosztás, a cséperés, amikor még a pöfögő cséplőgépen annyi ember segítkezett. És hiába voltak porral befedve, nem érdekes, senki nem. Másnap reggel újra mentek, tudták, hogy ki következik, kinek kell a segítség. Valami belülről fakadó emberi szeretet ölelte át az embereket. Ezt most nagyon hiányolom. Elmentem egy kis faluba, teljesen mindegy, nem ismertek engem, csak már többször ott végigmentem. Ismeretlen emberek kiszóltak az udvarról, jó napot kívánok, jó napot drágám. Mentem tovább, adjon Isten jó napot, magának is szentem. És ez olyan lélekből fakadó valami volt.
Szívből jövő jó kívánság.
Igen. És még egyet elmondok, az én drága anyai nagymamám, ahová nagyon sokan betértek a kuthoz vízért, mentek a mezőbe, és nagyon hideg volt a víz, mert mindig volt egy kifolyó. És akkor a friss víz. És ugye, hát mit adtak? Hát áldjon meg az Isten, mondta az egyik ismerős, meg a másik mentek a mezőre. Azt mondja nekem a drága áldott nagymamám, tudod lelkem, a világon ez a legnagyobb köszönet, hogy áldjon meg az Isten. És én ezt annyira belevéstem, nem csak a fejembe, a szívembe, én is szoktam mondani.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csúszdán Évaszél Erzsébet, rudabányai nyugalmazott, gyémánt diplomás vezető óvónőnek, és riportunk végén sok erőt és jó egészséget kívánok önnek, és azt kívánom akkor, hogy áldja meg önt is a jó Isten.
Viszont kívánom, mindent köszönök, hogy itt elmondhattam. Ha valakit megérintett egy-egy kis szösszenetem, akkor én már boldog vagyok.
Adni sokkal jobb, mint kapni. Adni csak is ez a szép. Érzést, szeretetet adni, s hinni, hogy egy lépés csak az ég. Adni annak, aki bántott, s kérni, ne bántson tovább. Adni megváltást és álmot, hogy megszépüljön tőlünk a világ. Aki nem tud önmagától adni, akit körbe vesznek a falak, aki nem tud önmagától adni, az a szegénynél is szegényebb marad. Ad akkor is, ha nincsen. Adni szívből igazán, együtt osztozni a kincsen. Nincs a földön ennél szebb talán. Jobb, mint kapni. Adni csak is ez a szép érzést, szeretetet adni, s hinni, hogy egy lépés csak az ég. Adni annak, aki bántott, s kérni, ne bántson tovább. Adni megváltást és álmot, hogy megszépüljön tőlünk a világ. Aki nem tud önmagától adni, aki körbe vesznek a falak, aki nem tud önmagát marad. Adni akkor is, ha nincsen, adni szívből igazán, együtt osztozni a kincsen. Nincs a földön ennél szebb talán, nincs a földön ennél szebb.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Fehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú s a lány. Színes lampion fénylett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán. És a fedélzet zenével megtelt, szólt a ringató lassú románc. Volt egy tánc, ilyen szépet sok filmekben látsz. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jársz. Áj, 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 volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, és a lángon a halálom füstön áll, úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll, és a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Áj, 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 áj,
volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hármat, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálogház. Volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szól a hírek, s az ágyuk, mond az életünk, miért lenne más? És mi mindent két bőrönkbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ. És ők nem kérik, senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, néha elgitték, lesz folytatás. Volt egy tánc, volt egy tánc.